Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje háládással, ujjongjunk előtte énekszóval, mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Amen. Helyeteket elfoglalva, hallgassátok meg Istennek igéjét, melyet olvasok hitünk épülésére és lelkünk megerősítésére. Máté evangélium a 21. fejezetének első 13 verséből, illetve Sámuel próféta második könyvének 12. fejezetének első 14 verséből. Jézus bevonul Jeruzsálembe. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették a felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta, Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, ki ez. A sokaság ezt mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította. És ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. És Sámuel második könyvéből így szól hozzánk az ige. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt, a szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta maga juhai, és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak, az élő úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is, s ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hetita úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házadból, mivel megvetettél engem, és elvetted a hetita úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr. Éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed látára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel halni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt a napvilágnál cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, ezért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán. Az az ége, amelynek alapján szólani kívánok hozzátok, megírva található Sámuel második könyve 12. fejezetének 7. versének a közepén, ahonnan így szól hozzánk az írott ige. Nátán így szólt Dávidhoz, te vagy az az ember. Kedves, hozzám hasonló hűtlenek, önzők, kedves hálátlanok és bűnösök. Talán furának hat virágvasárnap ünnepén ez a megszólítás. Talán korrektebb lennék politikailag mindenképpen, ha rögtön hozzá is tenném, természetesen senki ne vegye magára ezt a megszólítást, akinek nem inge. És ezzel mindjárt fel is menthetném magunkat a megszólításban elhangzó vádak alól. De ha így tennék, úgy érzem, hazug volnék. Olvasva a mai napra kijelölt napi részt, ugyancsak találva éreztem magam. Virágvasárnap. Hozsannázó tömeg, Jézus királyként való bevonulása Jeruzsálembe, pálmaágak. Olyan kedves az ünnepnek ez a része. Erről kellene beszélni ilyenkor virágvasárnap, amikor ilyen szép számban vannak jelen az Isten tiszteleten is. Nem sokára nagy péntek. Hát majd akkor szomorkodhatunk, majd akkor sajnálkozhatunk, majd akkor gyakorolhatunk bűnbánatot. De a virágvasárnapi történet keresztjén, testvéreim, nem fejeződik be a dicső bevonulással, örvendezéssel és újongással. Jeruzsálemben az Úr Jézus Krisztus egyenesen a templomba megy. A templomba, ahol az istentelen kereskedés, kufárkodás révén a bűn jelenléte egyértelmű. János evangéliuma leírja, hogy ott Jézus korbáccsal ütve űzte ki a bűnt a templomból. Ha a mi rimaszombati templomunkba térne be Jézus bűnt kiűző korbácsával a kezében ezen a mai napon, vajon lenne-e itt közöttünk akár csak egy is, aki büntelenségének tudatában olyan nagyon nyugodtan ülne a helyén? Virágvasárnap. Hétközben olvasva a mai napra kijelölt, felolvasott igeszakaszt, úgy éreztem, az a bizonyos virágvasárnapi korbács az én vétkeimre, az én bűneimre is ráirányítja a figyelmet. És nem csak az enyémre nyilván. Minnyájunkére, akik ma itt vagyunk. Mert sem te, sem én, sem egyikünk sem bújhat ki Nátán próféta ajkáról elhangzó szembesítés alól. Te vagy az az ember. Most hát, kedves sorstársak, bizony így vagy úgy, bűnösök vagyunk. Az eredendő bűn óta mindannyian. De mit teszünk bűneinkkel? Hát sok mindent teszünk a mi bűneinkkel. Ahogy telnek a napjaink, úgy halmozzuk azokat, dédelgetjük, meg takargatjuk. Kiválóan tudjuk rejtegetni dolgainkat, érzéseinket. Ez kétségtelen. Még önmagunkat is készek vagyunk becsapni, elcsitítva lelkiismeretünk vágyját. Azt tudjuk, hogy az Isten szeme mindent lát, valljuk is nagyon sokszor, hogy ő a szívek meg a vesék vizsgálója, a legbelsőbb gondolatoknak is tudója. Csak valahogy annyi sokszor a mi életünk nem mutatja ennek az ismeretnek a jelét. Hiszen minduntalan, azt képzeljük, amit el tudtunk rejteni az emberek előtt, azt még az Isten sem látja. Lehet, hogy elszörnyűködnétek, ha mindazt tudnátok, beszélek csak önmagamról, ha mindazt tudnátok rólam, sötét dolgaimról, amit én tudok. Hát még hogyha úgy látnánk életünk elkövetett bűneit, ahogyan az Isten látja. Ebbe belegondolva, szinte már érthetetlen is egyes esetekben, miért vagyunk mégis olyan bátrak a bűnre. Vagy más esetekben, miért vagyunk annyira gyengék, hogy ellenálljunk a csábításnak. Hát komolyan azt gondoljuk, hogy ennyire elrejthetünk mindent. Hát normális ez a Dávid is, aki egy házasságtörést, egy nyilvánvaló házasságtörést akar eltitkolni az emberek elől. Mennyiszer gondoljuk azt, hogy elrejtegethetjük mocskos tetteinket, évekig, évtizedekig titkolózunk, aztán jön egy nagy leleplezés, és kiderül, hogy teljesen elszámítottuk magunkat. A mai ige előzményeiből kiderül, hogy Izrael legnagyobb királya, emberileg talán rafináltan eljáró, Isten szemében mégis ócska kis trükkel bujkáló gyilkos. Nem elég, hogy házasságot tört Úriás feleségével, olcsó és piszkos trükkjeivel, el akarta leplezni a bűnben fogant gyermek apjának kilétét, és amikor Úriás becsületességére fény derült, és nem lehetett a kieszelt hazugságot végrehajtani, akkor aztán gyilkossá vált, mert bár közvetlenül az ellenség kardja végzett Úriással, de jól tudjuk, hogy Úriás vére Dávid lelkén szárad. Leplezetlenül áll előttünk, így ma Dávid. Kedves testvérem, hát veled mi a helyzet? Te milyen bűnöket rejtegetsz szíved mélyén, féltve, őrizve, meg ne tudja a világ, meg ne tudja a családod, meg ne tudják a gyermekeid. Vigyázz, testvérem, mert előbb-utóbb, ha néha hónapokat, éveket, vagy akár évtizedeket is kell várni, előbb-utóbb mégiscsak lelepleződhetsz egyetlen pillanat alatt. Akár nyilvánosan is megtörténhet mindez, de úgy mindenképpen, hogy egykor mindannyiunknak leplezetlenül kell megállnunk az Isten ítélő széke előtt. Mi szeretünk ugyan titokban cselekedni, mint Dávid is, az Isten azonban leleplez. És ő szeret úgy mindenki előtt, a napvilágnál cselekedni. Olyan nagy az igazságérzetünk, nem de, amikor mások bűneit kell megítélnünk, amikor másokat kell megítélnünk bűneik miatt. Olyan könnyen kimondjuk, hogy az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette. És akkor ott csattan a mi arcunkon is Nátán kiózanító pofonja, te vagy az az ember. Még akkor is, hogyha tetleg nem követtünk el semmit. Dávid nem gyilkolta meg Úriást, csak olyan parancsot adott, hogy hagyják magára, majd az ellenség elvégzi a piszkos munkát. Jézus azt mondja, hogy elég egy vágyakozó pillantása másik nemre ahhoz, hogy az Isten házasságtörőként ítéljen meg. Elég a gyűlölet ahhoz, hogy gyilkosként ítéljen meg. Így hát nincs kibúvó. Nem mondhatja senki, de senki közülünk sem, hogy ő nem tett olyasmit, mint Dávid, mert kimeri kimondani magáról, hogy ő még sohasem pillantott kívánsággal senkire, vagy még sohasem gyűlölt senkit. ne menekülj hát tovább. Ne rejtegesd bűneidet, ne tetézd azt, keresztjén testvérem, hanem váld be végre, hogy te vagy az az ember. Dávid sok más emberrel szemben, sok más uralkodóval, kiskirállyal, pökhendi elnökkel, véreskezű diktátorral szemben meghajolt. Ezelőtt a szembesítés előtt, és bűnbánattal felelt a te vagy az az ember kíméletlen leleplezésre. Bűnbánó szavait meg is őrizte nekünk a Szentírás, és ezt fogjuk majd közösen imádkozni az ige hirdetés végén. Ezt énekeltük ige hirdetésre készülve is. Kívánom, hogy mi is, mint annak idején Dávid, szívvel, lélekkel tudjuk ezt az imát imádkozni. Mert Dávid nem csak a harcban, nem csak az uralkodásban, nem csak az ügyességben, csalafintaságban volt nagy. Nagy volt ő a bűnben is. És talán még nagyobb példa előttünk a bűnbánatban. Aki pedig eljut a bűnbánatra és bűnvallásra, annak mégsem végső pusztulása vége. Felnézhet a Golgotára és élhet. Nem azért, mert megérdemli. Nem azért, mert tiszta maradt, hanem azért, mert az ő vétkéért is Jézus szenvedett kínhalált. Helyettem is, helyetted is, testvérem, az én bűnömért és a te bűnödért is. Megváltott és kiváltott a bűn súlya alól, a büntetés súlya alól. És Istenünk mindig szívesen fogadja a hozzátérő bűnbánót. Ezért van az is, hogy a bűnbánó és megbocsátásért esedező parázna és gyilkos Dávid mégsem esik össze holtan a szembesítésre, te vagy az az ember, pedig a törvény szerint őt is meg kellene kövezni házasságtörésért, a vérbosszuló meg is ölhetné a gyilkosságért. Ám Istenünk kegyelme képes a bűnt lemosni, és a megbocsátás képes a vétket eltörölni, a szeretet a csalárdságot elfeledni. Itt azonban nagyot szoktunk tévedni. Azt képzeljük, hogy ha elismertük a mi bűneinket, a mi tettünket és megbocsátást is nyertünk, akkor már minden alól fel vagyunk mentve. Csak hogy ilyenfajta feledékenységet sehol sem ígér a Bibliában az Isten. Dávid példája tökéletesen mutatja, mekkorát tévedünk, hogyha így gondolkodunk. Dávid meghalva Nátán példázatát, a mózesi törvény szellemével összhangban ki is mondja a végzést, a bárányért 4-szer annyit kell fizetnie. Bizony a jóvátétel nem pusztán annyiból áll, hogy visszaadom, amit elvettem. Ugyanakkor ott van Isten nagy lelkűsége, a megbocsátás törvénye, azaz az evangélium. De ez nem érvényesíti a jogi törvény szavát. Dávid nem megúszta, Dávid nem kibújt a felelősségre vonás alól, hanem bocsánatot kapott. Isten elfelejtette vétkét, és többé ezt a vétkét nem róta fel neki. A következmények azonban mégis megmaradtak. És bizony királysága és családi élete is ettől kezdve úgy tűnik, mintha hanyatlásnak indulna. Mert bizony mindennek következménye van. Dávid megkapta ugyan a bocsánatot, de azért a Betsabéval elkövetett bűnük a törvénytelen gyermek életébe került. Megkapta a bocsánatot, de Úriás meghalt, nem támadt fel, és nem vehette vissza a feleségét. Dávid megkapta a bocsánatot, de azért ettől a pillanattól kezdve el nem hagyta a házát a viszály, mégpedig igen véres viszályok dúlták fel életét és palotáját. Szeretnénk mindig azt hinni, hogy bűneink legfeljebb apró botlások, de leginkább csak jelentéktelen hibák, hibácskák, vagy tévedések. Nincs így, keresztény testvéreim. Súlyos vétkekről, halált érdemlő vétkekről van szó, és számadással tartozunk mindezekről Urunknak. Egyedül Krisztus vére az, ami bűnbocsánatot szerezhet. Máskülönben az ítéletben keményen elszámoltat bennünket az Isten. Virágvasárnapot ünneplő keresztény gyülekezet. Ezzel a mai nappal belépünk az idei nagy hétbe, amikor is újra végig gondolhatjuk megváltónk üdvösségszerző művét. Virágvasárnap van, érkezik Jézus. Hagyjuk, hogy megérkezzen? Hagyjuk, hogy beérkezzen? Hagyjuk, hogy ott bent rendet tegyen? Hogy rávilágítson mindenre, ami nem odavaló, és bűnt üzzön? Ő meghalt bűneink miatt, de feltámadt megigazulásunkra, üdvösségünkért. Azért, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem bocsánatot nyerjen. Most hát keresztjén testvérem, te az az ember vagy, aki ezt elhiszed?